Az Anina vendége Lendő Ildikó, az MSZP parlamenti frakció vezetője. Beszéljünk akkor arról, hogy, mi lesz, mi a jövő. Ennek remek apropót ad egyébként az, hogy gyakorlatilag a kormányzati ciklus felénél tartunk, hanem is napra pontosan, de nagyjából. Mi fog történni a következő két évben? Mit tud mondani arról, hogy hogyan lesz ebben az országban nagyobb gazdasági növekedés? Ugye ne példálozzunk Szlovákia 10, illetve ilyen negyedéves adatok 14%-os GDP növekedésével, de mondjuk egy olyan 4-5%-os gazdasági növekedés. Mitől lesz alacsonyabb infláció ebben az országban? Mitől lesz magasabb foglalkoztatásság, vagy alacsonyabb munkanélküliség, attól függ, hogy honnan közelítjük meg? És ha már ugye beszéltünk arról, hogy társadalmi párbeszéd, véletlenül az emberekkel ezekről a témákról könnyen lehetne beszélni.
Hiszen arra utaltam, hogy amikor bizonyos fokig új lehetőségei vannak a kormányzatnak, akkor éppen erről van szó, hogy ezekről a kérdésekről már könnyebb beszélni, mint arról, hogy akarsz-e 300 forintot, vagy 10.000 forintos havi tandíjat fizetni. Mitől lesz a nagy gazdasági növekedés? Egy biztos, egy utat nem járhatunk. És most sajnos épp a szlovák út, ahol a szociális kiadásokat erősen lecsökkentették, és így az állam kiadásait visszafogva valóban tudtak imponáló adó és teher csökkentés végrehajtani, meg is lett az eredménye a gazdasági növekedésben. Nem gondolom, hogy Magyarországon ez megtehető, nekünk nincs szándékunkban ezt megtenni, de akkor mit van szándékunkban és lehetőségünkben megtenni. A magyar gazdasági növekedés meglendülésének legfontosabb föltételét abban látjuk, hogyha megnő a foglalkoztatottak száma. Magyarország nagyon rosszul áll, nem egyszerűen a növekedési arányok tekintetében az Európai Unióban, hanem abban, ami mögötte van, és ebben méghozzá stabilan a rendszerváltás óta rosszul áll, hogy nálunk alig jó a foglalkoztatott, aki dolgozik a 10 millióhoz képest. Az Európai Unió szinte minden országában ezek az arányok jobbak. Nyilván, hogy könnyebben nő a nemzeti jövedelem ott, ahol többen tudunk hozzátenni.
Mit fog tenni a kormány ennek érdekében, hogy a következő két évben ebben komoly változás legyen?
Még egy elemző mondatot muszáj mondanom, és utána mondom, hogy mit tud tenni a kormány. Ha összehasonlítjuk az adatainkat, hogy hol, melyik társadalmi csoportban alacsony a foglalkoztatás, akkor a következőre jutunk. Szoktunk angódni joggal a diplomás fiatalok elhelyezkedéséért, de a statisztika szerint a diplomások között Magyarországon a foglalkoztatottság körülbelül ugyanolyan aránya, mint az Európai Unió legfejlettebb arányai országaiban. Nagyon hasonló, csak kicsivel kisebb a középfokú végzettségűek és a szakképzettek körében is. Ahol drámai a különbség, az a 8 osztályt végzettek és szakképzetlenek köre. Az ő körükben már a munkaképes korosztályokban, az Európai Unióban a foglalkoztatási arány, ha jól emlékszem, 57%, nálunk Magyarországon 38%, vagyis alig több, mint minden harmadik dolgozik az adott korosztályokban a 8 osztályt végzettek között. A feladat tehát az, hogy itt tudunk-e több munkahelyet, több foglalkoztatási lehetőséget teremteni. Ennek két eszköze van. Az egyik valóban a tehercsökkenés, de nem általában. Ezt a szakképzetlen munkaerőt a tapasztalatok szerint leginkább kis- és középvállalkozásokban tamazni. A múltig talán eltek a kereskedelemtől szakképzett munkaerőt igényelnek, ennek láttuk sok példáját, azért importálnak olykor határon túlról. De a falusi építési vállalkozó, ha egy kicsit kisebb terhei vannak, és neki vannak kisebb terhei, tehát oda célozzuk a tehercsökkenést, és föl tud venni még két embert. Vagy az ugyanott lévő vendéglőben lehet, hogy a 3 kislány helyett 4 kislány tudnak alkalmazni. Ezek pici számok, de a kis és középvállalkozások egész befogadó képességét tekintve már nagy számok. Az első eszköz tehát a tehercsökkenést oda irányítani, ahol ezt a munkaerőt foglalkoztatni lehet, ezek a kis és középvállalkozások. Ezért a sokfajta adó és járulékcsökkentési elképzelés között a miénk, szocialistáké, az, hogy ebben a szférában egy érzékelhető járulékcsökkentést alkalmazni, ez azt jelenti, hogy nem mindenütt.
Ne,
ha
ja,
mindenütt...
Ez nem a 250 milliárd, amiről lehet szó.
De, erről beszélek.
Mert erre azt mondják a gazdasági szakemberek, hogy ez nagyon kicsi.
Kicsi,
hát, jelentősen változik.
Én is számos gazdasági szakemberrel konzultáltam, mi több, hát az adókerekasztallal nem nekem kellett konzultálni. Ők hozták például az ilyen típusú javaslatok egy részét. Ha ezt mindenhova adjuk, akkor ez nagyon kicsi. És 1-2-3%-ot nem lehet megérezni. Ha nem mindenkinek adjuk, hanem kiválasztjuk célzottan, hogy hova adjuk, Erre mondta, hogy a mi választott célcsoportunk épp azért, hogy a 8 osztályt végzett és elhelyezkedhessen a kis- és középvállalkozók, akkor ott már nem kicsi. Ott már lehet akár 8-10-11%-os járulékcsökkentés.
Mi az elképzelés, mondjuk ugye most már ugye két év van, 2010-ig, mi az elképzelés, hogy mennyivel kellene nőnie a foglalkoztatottak számának ahhoz, hogy ön elégedett legyen két év múlva? Mi a terv, mi a cél?
A nem két év múlva elérendő cél, de a kicsit hosszabb távú cél az uniós átlag elérése a foglalkoztatottak tekintetében, különösen a 8 osztályt végzettek tekintetében, hát csak el kell érnünk ezt az 50-valamennyi%-ot. Ha 38%-ról valamelyest feljebb tudunk menni ez alatt a két év alatt, akkor az már egy komoly eredmény a nemzeti jövedelem emelkedése tekintetében, és ráadásul szociális segélyben is meg lehet spórolni, ha valakinek munkahelye van. A kis- és középvállalkozók foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése a tehercsökkenéssel, ez a jó, bonyolult mondat, de így tudom összefoglalni, ez az első válasz. Van egy második válasz is. A magyar szociális rendszer olykor ellenérdekelté tesz a munkában. Megbünteti azt, aki elhelyezkedik, mert egy csomó szociális segélytől elesik. Ha a szociális segélyezésre szánt pénzek egy részét munkahelyteremtésre, akár közhasznú munkára fordítjuk, akkor ugyanazt a pénzt megkapja a család, de közben a családban lévő felnőttek hozzájárulnak a nemzeti jövedelem növeléséhez is. Nem szívesen használom 5 percenként a reformszót, mostanában ez nem hangzik nagyon népszerűen.
Ez mit jelent?
De ha van
nézni,
valami reform, akkor ez épp ez egy ilyen típusú szociális reform.
Elemzést, ami azt mondja, hogy a szociális ellátás sok rendszere Magyarországon valóban nem ösztönzi az embereket arra, hogy munkát vállaljanak. De hát az előbb meg azt mondta, hogy azért nem érdemes Szlovákiához hasonlítani, mert hogy ott olyan alacsonyak a szociális ellátások.
Mi nem is ezt akarjuk. Nem kivarunk pénzt, tehát nem azt akarjuk mondani, hogy menj el dolgozni, a hely ugyan nincsen, de mi kevesebb segélyt adunk, ez cinikus és embertelen magatartás, de ha azt mondjuk, eddig ennyi pénz volt szociális ellátásra, ennek a pénznek egy részét föl lehet most használni, fölszabadítani, sőt lehet, hogy egy picivel többet közhasznú munkára, bizonyos segélyek munkához kötésére, természetesen akkor, hogyha az illető munkaképes, de az emberek többsége akar dolgozni egyébként, akkor ugyanabból a pénzből nem csak egy szegény család megélhetését segítjük, de valamilyen módon munkát, neki munkalehetőséget, a nemzeti jövedelemnek meg növekedési lehetőséget biztosítunk. Nem kevesebb pénz kell tehát, hanem ennek a pénznek egy ügyesebb átforgatása munkateremtésre.
Kicsit kénytelen vagyok sürgetni, mert hogy vészesen fogy az időnk, és két dologról még mindenképpen szeretném, hogyha röviden beszélnénk, ami nem feltétlenül kapcsolódik ahhoz, amiről eddig beszéltünk. A Menesztik a Magyar Villamosművek vezérigazgatóját. Mi az értelme ennek a lépésnek? A kormány mit akar a Magyar Villamosművekkel?
Nézze, személyi változások szükségességében vagy megtörténtében nem szakpolitikusként nyilván nem tudok és nem is akarok beleszólni. Egyet tudok. Azt látjuk a világban, hát aki a villanyszámlát vagy az energiaszámlát nézi, az maga is látja, hogy az energiaárak egyre magasabbak, nem csak nálunk, az egész világban is. Meg kell nézni, ha határon nem is tudjuk megállítani ezt a folyamatot, meg kell nézni, hogy van-e olyan sáv, ahol egy kicsit a verseny segítségével mégis hát meg tudjuk fékezni az árnövekedésnek azt a részét, ami talán megfékezhető. Azt akarjuk, vagy azt akarja a kormány, hogy átnézve az energiaszektort és a benne működő vállalatokat, hogyan lehet a versenyt, egy remélhető árfékező versenyt jobban elősegíteni. Ez természetesen nem személyi változásokkal oldható meg, sokkal inkább szervezeti változásokkal, a verseny nagyobb ösztönzésével, de egy állami vállalat esetében nyilván része az is, hogy megnézik, hogy az állami vállalatnak milyen esetleg más szerepet lehet akkor ebben a rendszerben adni.
Mert hogy a vezérigazgató ellenezte ezeket a terveket?
Nem hiszem, ki van zárva, hogy ellenezte volna.
Mert az indoklás egyik része, hogy olyan embert kell találni a cég élére, aki partner abban, hogy ezeket a monopolhelyzetet felszámoló intézkedéseket meg tudják.
Fordítva indulnék, a monopolhelyzetet felszámoló intézkedések meghozásához szervezeti változások, lehet, hogy jogszabályi változások is kellenek, és nyilván ennek ilyenkor meg szoktak lenni a személyi föltétele is.
A másik dolog egy egészen friss hír, egy Állásfoglalást adott ki az Alkotmánybíróság azzal a szövege, hogy sérti az alkotmányos szervek demokratikus együttműködését, ha az Alkotmánybíróság felkészültségét, pártoktól való függetlenségét más közhatalmat gyakorló szervek kétségbe vonják. Eddig a rövid idézet, és hát ugye itt arra utalnak, hogy hétfőn az országgyűlésben Gyurcsány Ferenc miniszterelnök azt mondta, hogy nagyon sokat állt Magyarországnak, hogyha lényegében költségvetési kérdésekről lehet szavazni, és hogy tudomásul vesz a bíró döntését, de hibának tartja, nem ért vele egyet, aztán Kóka János az SZDSZ elnöke meg azt mondta, hogy az Alkotmánybíróság referendumot engedélyező döntése lejáratta a népszavazás intézményét.
Úgy gondolom, hogy egy alkotmánybírósági döntést, ahogy egy bírósági döntést tiszteletben tartani kell, a felkészültségét az alkotmánybíróságnak vagy bíróságnak kétségbe vonni nem kell, de ettől még az ítélettel nem kell egyetérteni.
De véleményezni kell ilyen szinten?
Lehet. Véleményezni természetesen lehet. Melyik bírósági ítéletet, vagy akár alkotmánybírósági döntést nem szokták az emberek véleményezni.
De az emberek igen, de a miniszterelnök és a koalíciós partner.
Véleményezni az... szabad. De nem tartani, nem tudomásul venni, nem.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az Arina mai vendége Lendvai Ildikó, a Magyar Szocialista Párt parlamenti frakciójának vezetője volt.
Köszönöm szépen.